16 óra 5 perc. Következik a Blende. Fotós magazinunkban ma egy nagycsaládos fotográfussal ismertetjük meg Önöket, aki úgy érzi, az a jellemzés illik rá talán a legjobban, amit Kincses Károly múzeológus mondott róla egy kiállításának megnyitásakor. A Walton Eszterség mindent kipróbálni, mindenbe belekapni, sehol meg nem állni, rohanni tovább. Ha kell, mindenen átgázolva elérni a célt. Jelenlegi ismereteim szerint csak egyetlen dolog állandó benne, az oldhatatlan kíváncsiság a világ minden olyan dolga iránt, ami folyamatos, megszakítás nélküli alkotói gerjedelmével találkozva műalkotásokat eredményezhet.
A Blende a Katolikus Rádió fotós magazinja. Mégis építészettel kell kezdenünk. Walton Eszter a vendégünk, aki tavaly novemberben a Magyar Építőművészek Szövetségének ezüst ács ceruza díját kapta meg. Az építészet terjesztésért, népszerűsítésért, az építészet a családodból jön, ugyanis építész családba születtél.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Igen,
sok felmenő és oldalági családtagom is építész. Apukám Reimholz Péter kétszeres Ibl-díjas és Kossuth-díjas volt. Anyukám Csomai Zsófia, neki is van Ibl-díja és Moholy Nagy és Prima díja, és mindketten szinte egész életükben építészetet tanítottak, illetve mami még most is tanít a momén. Nagypapám, dédnagyapám építette föl egész Veszprémet, építőmesterek voltak. Szóval nagyon jelentős hagyomány volt ez a családunkban, amelyben én akaratlanul belenőttem.
Milyen volt gyerekként ebben az építész családban élni?
Csodálatos volt a gyerekkorom, zökkenőmentes és kipárnázott. A szüleim annak ellenére, hogy nagyot alkottak a szakmájukban, legnagyobb szeretettel ajándékoztak meg minket a két testvéremmel, és én észrevétlenül nőttem bele ebbe a furcsa társadalomba. Körülöttünk eszmecserék, viták, tanítványok, ilyen zsigeri pillanatok, hogy éjszaka is ég a rajzasztallámpa, a skicpausz tépés hangjára aludtam el, úgyhogy én nekem ez a fülembe és a szívembe is beleépült, hogy építész legyek. Azt láttam, hogy a munka az elsősorban hivatás, és nem megélhetés, vagy nem egy szükséges rossz.
Akkor egyenes út vezetett a Budapesti Műszaki Egyetemre, az építészkarra?
Nem, mert azonnal nem kerültem be az egyetemre, mert nem vettek föl. Akkor egy évet dolgoztam az ipartervben, a tervező irodában, és utána elmentem az egyetemre, és itt nagyon helyemben voltam, és klassz embereket ismertem meg. Turányi Gábor és a Balázs Mihály keze alatt voltam. Tulajdonképpen folytatták bennem a szívemben azt, amit a szüleimnél is mindig tapasztaltam, azt az örömet és azt az odaadást láttam rajtuk is, amelyel a szakmájukat űzték, és ami mindig nagy hatással volt rám, és mai napig meghatározza tulajdonképpen a munkához való hozzáállásomat.
Aztán mégiscsak közbeszólt az élet, abban maradt az építészet.
Az egyetemi lelkesedésem az már a diploma előtti fél évben megakadt, mert hát becsúszott az első gyerekünk, úgyhogy csak egy fél évvel később diplomáztam, és tulajdonképpen őt lányanyaként neveltem másfél évig. Tehát ez már eleve egy olyan indulás volt, ami azt gondolom, hogy sorsszerű, vagy az egész életem lefolyása szempontjából szükségszerű, ha visszagondolok, hogy nyilván, hogyha ez a momentum nincs, akkor építész leszek, akinek 2-3 gyereke lesz, és próbálom a kettőt párhuzamosan csinálni.
De nem ez lett.
Miután összeházasodtunk, akkor onnantól kezdve, mert ugye az ember szeretne egy második gyereket, és a negyedik fiú pedig a nászutunkon fogant, amikor ugye végre eljutottunk a harmadik gyerek után Szénába. Úgyhogy erre szokták azt mondani, hogy ember tervez, Isten végez. És érdekes egyébként, hogy ezeket az eseményeket, amiket nekem a sors, vagy az Isten, vagy ez a dramaturg, aki minket irányít, így rendezett, nyilván nem véletlenül történt, mert szerintem én se tudtam volna jobban megrendezni azt, hogy valaki, aki a szakmáját és ambícióit szeretné csinálni, mégiscsak gyerekeket vállaljon, és kinyissa a szívét. Egy nagy szerelem volt a férjem irányába, azt a gyerekeknek mindig 18 éves születésnapjukra egy hosszú levélbe leírtam, hogy emlékezzenek rá, hogy tulajdonképpen miért vannak.
Nem álltunk meg 4 fiúnál.
A negyedik gyerek után elkezdtem egy építészirodában dolgozni. A férjem is építész, és közös meggyőződésünk, de inkább az ő otthonról hozott meggyőződése volt az, hogy annyi gyerekünk legyen, amennyit az Isten ad. 9 vannak testvérek, az én gyerekeimnek 50 unokatestvére van.
Ez ilyen igazi nagy család.
Igazi nagy család, és aztán akkoriban költöztünk egy saját magunk által épített társasháznak az egyik lakásába, ahol lett egy kis kertünk, és így megint megpuhult a szívem, hálás lettem, és megjött a második turnus, született még gyorsan 2 kislány. És abban a pillanatban dőlt el véglegesen, hogy én soha nem fogok építészként dolgozni. dolgozni. A természetem úgy diktálja, hogy azért, hogyha valamit csinálok, akkor azt teljes erőbedobással és utána kvázi megelégedve. Azt viszont elmondhatom, hogy mind a 6 gyerek szerintem úgy érezhette magát, mint egy egyke. Mindent végigcsináltam újra a lányokkal. Újra megint megtanítottam mindenkit korcsolyázni, síelni, bringázni. 2-szer olvastam végig ugyanazokat a könyveket, színdarabokat. Szerintem én már összesen 50 gyerek zsúrt tartottam. De én olyan vagyok, hogy a mérleg egyik serpenyőjébe lehet terhelni, csak a másikba is szeretnék számomra otthonról hozott ügyeket tölteni. És akkor, amikor végre a 6. gyerek is felcseperedett, akkor aztán azt tudtam, hogy most a lelkem már nagyon vágyik létrehozni valami maradandót, valami vizuálisan érdekeset.
És akkor ez lett a fotográfia?
Igen. Azt tudtam, hogy az építészet a legszebb szakma, amit megismertem. A fotográfia szintén egy határterület. Szerintem egy kicsit abban hasonlítanak egymásra, hogy mindkettő egy kontextuskeresés, vagy a valóság valamilyen módon való leképezése. És azt is tudtam, hogy amit az építészkaron is tett, hogy sokat rajzoltam, meg utaztam, nézegettem, művészettörténetet tanultam, azt bele tudom olvasztani ezt a látásmódot a fotográfiai szakmában, és akkor beiratkoztam a Szellemkép Szabadiskolába, örülten élveztem, és nagyon fontos volt, hogy erőmet megfeszítve, mert akkor az tényleg nagyon sok volt, pályázatokat is kezdtem csinálni. Ez olyan 12 éve volt, és a pályázatok révén mindig volt új feladat, tehát mindig volt egy, ami nekem nagyon fontos, hogy folyton mozgásban legyen az agyam, és az egyiket befejezem, akkor már kezdek a másikon gondolkozni, és hogyha ez ráadásul egy valós kihívás, akkor ez még jobban inspirál, és akkor sok pályázattal belekezdtem, és sokat meg is nyertem.
Mondjunk egy-két példát.
Hát amikor a szakmában először hallották a nevemet, az a Kapa Központnak a első kiállítás, ahol Robert Kapa fotográfus parafrázisokat kellett csinálni, és akkor ott beválasztották az 1000 pályamű közül 34-et, és abból az egyik az enyém volt. A másik pedig a mai Manóháznak a önarckép pályázata volt, hiszem 2015-ben volt, és akkor ebben törtem be, vagy hogy mondjam, a szakmában, mert ott azt megnyertem. Ez a Vivian Mayer, ez egy múltszázadi amerikai gyereklány volt, akinek a képeit egyáltalán nem ismerték, csak amikor már ő meghalt. Nem is maradt meg, csak a saját önarcképein, abból meg viszont rengeteg volt, és egy kicsit rokonságot éreztem a gyereklányság és a saját szituációm között, és szerintem azért tudtam megnyerni ezt a pályázatot, mert elgondolkodtam rajta, hogy ki vagyok én. Tehát nem csak egy vizuális választ próbáltam ezekre a Vivian Mayer önarcképekre, hanem a saját életemet firtattam, és talán ezért sikerült ez. Ezt a kettőt gondolom, hogy ez fontos volt, és aztán pedig egyre inkább a pályázatokról áttevődött a hangsúly a kiállításokra, majd a saját egyéni kiállításokra.
Például fotóztál városokat.
Ez is ugye az életemnek a része, hogy ugye rengetegen vagyunk, és mindig intézkednem, mindig beszélnem kell. Ez azt eredményezte, hogy nekem tulajdonképpen nem az a pihenés, nem az a nyaralás, ha elmegyek a gyerekekkel, hanem az, hogy évekig nyáron egy-egy európai városba elmentem tanulmányútra, ami előtt alaposan felkészültem, és akkor 4-5 vagy kicsit több napig reggeltől éjszakáig járom a várost, fotózok, írok, és akkor ezekből az ott összefotózott anyagokból volt önálló kiállításom, valamilyen koncepció mentén, de hát ezek a kivonulásai mindig nagyon fontosak voltak.
Milyen géped van, és milyen technikával dolgozol?
2 gépen van egy nagy, ami az alkalmazott munkáimhoz megfelelő, tehát elég sötétbe tudok vele, nagy fényerejű, de van egy kicsi, ami nem nehéz, gyorsan el tudom tenni, és mobilis. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy majdnem mindegy, hogy mivel fényképezek, mert az embernek a fejébe születik a kép, és onnantól kezdve, hogyha azt a múzsák akarják, akkor az bármi van a kezébe. Akkor is megszületik. Már volt olyan, hogy az okostelefonom is a világ legrosszabb okostelefonja, de volt már olyan, hogy kiállításon az avval készült képet tettem ki. Nekem nem annyira arculatom ez a digitális, meg ez a képszerkesztő mechanizmus, hanem inkább elmentem afelé, hogy feldolgozom a képeimet archaikus labortechnikával. Van egy nagyon fontos momentum még az életemben, most már azt hiszem 8-szorra vagy 9-szerre, a Telek Balázs által kitalált és a felesége által továbbít, mert ő meghalt. Esemény ez a fotófalu, ami minden évben egy 10 nap Tégelypalánkon. Már előre eltervezem és megvalósítom az elképzelésemet, ami általában valamilyen archaikus technika. A legelején ott ismerkedtem meg a cianotípia, argentotípia, ambrotípia, kamera obszkúra, a sötét laboros technikákkal, és ott minden a rendelkezésre áll, ráadásul mesterek is vannak. most már nem az ő égiszük alatt alkotok, hanem mindig van valami projektem, és akkor azt ott meg tudom csinálni az alatt a 4-5 nap alatt.
Mit szeretsz ezekben a régi technikákban?
Ez a legjobb szó rá, hogy varázslatos, hogy a fényt magát kell elcsípni, vagy rögzíteni. Ott a sötétben, vagy a napfényben a fény, mint egy önálló entitás szerepel, és azt kell megismerned. Titokzatos, mert nem kiszámítható, tehát nem mérnök ilyen kiszámítható, mint a digitális fénykép, és nem is megváltoztatható, hanem amiközben ott vagy a laborban, a közben megszólít a matéria. Mert az anyag vagy a fény mást szeretne. És ezért egy párbeszédbe vagy vele végig, és végig izgalomba tart ez a dolog. Ez a vegyszer, vagy a hordozó, vagy a film képes megváltoztatni az eredeti elképzelésemet. Engem az is vonz, hogy felhasználva kvázi a kezemet, az nagyon fontos, hogy megfogom az ecsetet, felépítem a kis kamerámat, kilukasztom a kamera obszkurához, jövök a napra, izgulok, hogy jönnek-e a felhők, hogy elmegy-e a nap, hány nap ez az expozíció, nem fog-e kitörni a vihar, veszem ki a keretből, szedem ki a csipeszeket, és akkor konstatálom, hogy sikerült, nem sikerült. Tulajdonképpen végig küzdök a természet erejével, ami hozzám sokkal közelebb áll. Nem vagyok képes megtapasztalni azt a boldogságot egyetlen egy digitális vagy mesterséges intelligencia lehetőség, és egyetlen egy ilyen technika sem képes felszabadítani annyira és gyógyítani engem, mint a természet, zárójelben Isten adta lehetőség. Valószínű ez itt a kulcs.
Vannak-e kedvenc témáid? Mennyire vagy tervezős típus, és mennyire spontán?
Nyilván a gyerekeimről vagy az unokáimról csinálok életképeket, de nagyon tervezős vagyok. Amikor benn vagyok egy projektbe, akkor csak arra gondolok, és minden más nem látok. Általában egy ilyen projektet jól elő szoktam készíteni.
Miket csinálsz?
A kezdetektől összefoglalom, hogy miféle dolgokra vitt rá engem ez az építészvéna. Említettem ezt a kapa parafrázisokat, azok képpárok voltak, és azután több alkalommal is csináltam régen és most képpárokat. Ugyanazt az expozíciót megpróbáltam megkeresni ugyanazokkal a modellekkel. A római parton egy felkérésre az Óbudai fototárlatra egy római part régen, és most ott megkerestem a római part lakóit, a Békecsónakházba, a kenusokat, és akkor ott bizalmukba is kellett férkőzzek ahhoz, hogy megengedjék, hogy egy újra fotózott portrét kirakhassak a falra.
Hány képet jelentett? Mennyire volt nagy ez az anyag?
Legalább 25-30 ilyen képet csinált. Az azt jelenti, hogy 25-30 modellt kellett rábeszéljek. Tehát nekem ez nem csak vizuálisan, hanem egy képet kaptam a római part társadalmáról akkor. Életem első önálló kiállítása, az először egy konténer kiállítás volt, egy egynapos a Kapa Központ Fotó utca fesztiválján, és aztán ugyanazt továbbfejlesztve volt az első kiállításom. Az egyik ilyen önálló utam, ahova egyedül szöktem el, az Prága volt, ahol a József Sudek, a 19. századi fényképész, aki félkarú volt, mert a első világháború ellőtték a félkarját, és végig fotózta Prágát a nagy formátumú állványos gépével, és olyan gyönyörű lírai képeket csinált, hogy úgy is nevezték őt, hogy a Prága költője, és az ő szeretett múzsáját, Prágát fotózta hosszú évekig. És aztán, amikor visszajöttem, másféle párosítást csináltam, mint eddig. A párosítás utólagos volt, tehát az én képeim közül kerestem Sudek képéhez való párt, természetesen a nyomába se érve a mesternek, vagy hogy mondjam, de itt a párosítás alapja nem exakt didaktikus volt, hanem vagy egy hangulat, vagy egy tárgy, vagy egy szín, vagy egy gondolat, de mégis nagyon jó lehetett érteni aztán a kiállításon ezt, és ezt is nagyon nagy szeretettel csináltam. És akkor utána feldolgozom megint ezeket az utaimat, volt egy olyan korszakom, amikor tényleg a számítógéppel, én úgy nevezem réteges képeket csináltam. Volt egy Emlékeim című kiállításom a Fúgában, a Budapesti Építészeti Központban. Azután sok helyen is alkalmaztam ezt a technikát, hogy egy ilyen szubjektív érzéseim, és tulajdonképpen csak én látom, hogy milyen helyszínek, de mégis együtt a három kép összeolvasztva valami olyan hatást kelt az emberben, hogy kicsit ott érzi magát azon a területen, ahol én jártam. Aztán volt egy portré szakaszom, bár nem igazán érzem magam portréfotósnak, sőt egyáltalán nem, de ugye ezzel az önarckép pályázattal kezdődött a pályafutásom, és volt egy saját kiállításom a Barabás villában. Hagyatékokból, meg ismerőseimtől, családtagjaimtól beszereztem családi képeket. Spontán és megrendezett gyermekfotókról van szó, amik az ömében hibásak. Tehát vagy rosszul exponált, vagy túl exponált, vagy rossz megvilágítás, bemozdult. A felső szinten pedig a saját megrendezett fényképeim voltak a két lányomról, akik nagy nehezen kötélnek álltak, mert ki akartam magam próbálni ebbe a műfajba is, a megrendezett vagy divatfotó műfajban, és akkor csináltam egy sorozatot ilyen lepusztult terekben a lányaimról. Az én képeim régi rideg helyszínen makulátlan kedves lányok, azért, hogy egy mély ellentét legyen a helyszín és a szereplők között, tehát egy puha, kemény, friss, elavult egy képen belül, és akkor ezek ugye kettős portrék, meg kettő lány, és az ők kettőjük viszonya is egy többletjelentést ad, meg a környezetük is, és tulajdonképpen az volt az egész kiállításnak a mondani valója, hogy a véletlen képekben az Isten újja van benne, és létrejöhet valami csodálatos, mert egy érzelmi rétege van, nem úgy, mint az én képemnél, ahol igaz, hogy képileg minden rendben van, a szép érzékünk elégedett, de ha a spontán képeket nézünk, akkor megmozdul bennünk valami, és felvetődött ugye a kérdés, hogy mi a fontosabb, az esztétika, hogy nagyon rendben van minden, vagy az érzelmi mondani való, tehát hogy kőbevésve vagyunk, vagy amit a szél hoz. És arra jutottam, hogy ami maga az élet, tehát maga az érzelmi réteg fontosabb. És akkor volt egy időszakom, amikor írásokkal foglalkoztam, tehát Szó és kép című kiállítás, az volt a mozgatórugója, hogy én azt gondolom, hogy az ember szívéhez inkább a hallás útján lehet eljutni, mint a látáson keresztül, és egyébként a kiállítás visszhangja olyan is volt, hogy meggyőződtem róla, hogy az embereknek a szívéhez azért került közelebb ez az egész, mert olvastak mellette. A kép-szöveg párosítások lényegében kétfélék. A képversek, amit én így neveztem, olyan írás, amely irodalmár fejében születik, az én képeimet látva. A verskép esetében én készítek fényképeket egy olyan szövegre, amit valami miatt fontos nekem. Ez nekem nagyon-nagyon sok örömet adott, és ez Pécset is ki volt állítva egyszer, meg itt Budapesten a Fúgában. És akkor most tartok ott, hogy növények. Most a legutolsó kiállításom az már nem önálló volt, hanem az iparművész, textilművész barátnőm Adorján Évivel ketten a hagymavirágokról, amit én magam ültettem itt a saját kertemben, és dokumentáltam évekig mindenféle technikákkal.
A hagymavirág egyébként egy nagyon szép virág, egy gömb alakú lila.
Iráni díszhagyma ez, ami itt nekem van. És tulajdonképpen nem azért esett erre a választásom, mert különlegesen szépnek tartom, hanem inkább figyelem felkeltő, furcsa egy növény, mert van furcsa statikájú, bizonytalan, esetlen. És hát portré alanyom volt ez a nagyfejű növény. Értelmeztem én ezt a természeti formát, de úgy éreztem, hogy ez nem lenne elég egy kiállításhoz, és aztán megkértem a legrégebbi barátnőmet, 50 éve a barátnőm, az Adorján Évit, hogy reagáljon ő is most frissiben erre a témára, és akkor az ő érzékeny módján, a textilével és a verseivel. Bíztam benne, hogy ez az én szigorú anyagom, ez kellően megpuhul, és líraibbá lesz, és ez már jobban való ehhez a virághoz, és így végül is egy ilyen emberközelébb, jobban befogadható projekt született, és ráadásul a mi barátságunknak is egy fontos állomása volt ez.
A munkásságodnak egy szelete az építészeti fotók, és az, hogy az édesapádnak emléket állít. Gondozd a hagyatékát.
Mindig volt építészeti fotó feladatom. Most volt egy nagyon jó munkám, amit a Radnóti Színház kért fel. Budapest egyesítésének 150. évfordulójára csináltak egy podcast, tehát az látható podcast sorozatot, ahol 37 mindenféle korú magyar író novelláját Budapestről kellett illusztrálnom, és mi alatt a színész felolvassa a novellát. Egy vetítés megy a háttérbe, ami mondjuk egy novellához jelent 40-50 fotót. Két hónapig jártam a várost, nagyon nekem való feladat volt, és szerintem nagyon jól is sikerült. És akkor visszatérve, ugye a papa meghalt 2009-ben, és egy nagyon nagy életművet hagyott itt, amit ő egyáltalán nem szisztematizált, és egyáltalán nem népszerűsítette magát se. És ő nagyon teoretikus volt, tehát rengeteg írása van az építészetről, tehát nehéz volt összeszedni, és aztán végül, már halála után meg akartunk csinálni egy könyvet, és akkor végül is most nemrég sikerült ezt a 300-valahány oldalas könyvet megjelentetni róla, de hát évekig tartó feladat volt ez a nagy könyv. Az anyukámmal együtt dolgoztunk rajta. A hagyatéka olyan rettenetes nagy, itt fizikailag annyi rajza van, mert kézzel rajzolt skicpauszai gyönyörűek, hogy nagyon-nagyon sürgető feladat, hogy ez a Reimholz hagyaték ez az internetre fölkerüljön, úgyhogy most az építészeti múzeumnak már megígért.
Jelen pillanatban a Kiscelli Múzeumban van egy kiállítás, ahol láthatóak a képeid.
A Budapest Fotófesztivál keretében belül is minden évben van egy tematikus kiállítás, és itt is sokszor szerepeltem. Idén a valódi és mesterséges identitások volt a hívószó, és én a szűk családom tagjainak portréit csináltam meg valódi családfává formálva, mint abszolút valóságos identitást. Úgy néz ki, hogy a lilium leveleket, amikre rá exponáltam a családtagjaim fotóit, úgynevezett fitotípiák, vagy klorofil másolatok által. A fényérzékeny felület egy zöld levél. A rajta keletkező képet az UV-sugárzás exponálja be, akár 3-4 napon keresztül egy üveglappal rászorított pozitív filmmel ki kell tenni a tűzőnapra, és meg kell várni, amíg kép keletkezik, és utána fixálni. És akkor a takart részek megtartják a levél eredeti színét, és ahol pedig fény éri, ott a zöld levél fakulni kezd, és gyönyörűen kirajzolódik bármi. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez itt teljesen végletes módon ellentétben áll a mesterséges intelligenciával, és a családfa meg egy valódi fa ágára applikáltam rá ezeket. Még ezen a nyáron megnézhető az egész kiállítás a Kiscelli Múzeumban, ezt nagyon ajánlom mindenkinek.
Mi az, amit leszűrtél magad számára az elmúlt évtizedek alatt?
Ahogy Rilke mondja, változtasd meg élted, ami minden művész törekvése. Ezek lehet, hogy túl nagy szavak, de azt gondolom, hogy ha valaki végignézi egy sorozatomat, akár egy kis rövid pillanatra ki tud lépni a saját monoton hétköznapjaiből, vagy csak akár egy kis friss levegőhöz jut, vagy meglát valamit a világ szépségéből, vagy hogy közelebb kerül az élete értelméhez, akkor már megérte, hogy ehhez hozzájárultam. A beszédemből azt tűnt ki, hogy ezt a sok gyereket megkötözöttségnek fogtam fel, és sajnálom, hogy ő miattuk kvázi nem lehettem építész, de azért ez nem teljesen így van. Ez a fajta lét, ami nekem adatott így a gyerekek miatt, sokkal több lehetőséget rejt, és néha szó szerint, néha csak átvitt értelemben olyan helyekre jutottam el, ahová egyébként sohasem jutottam volna. És ők egy csomó esetben felnyitják a szemem dolgokra, aminek kapcsán én elkezdek tovább gondolkodni, és így megszületik egy-egy projekt vagy kiállítási anyag. Mégiscsak valahol visszakapom, amit én feladtam értük. Úgyhogy ez így van jól, ahogy van.
Kedves hallgatóink, az elmúlt fél órában Walton Eszter fotográfussal beszélgettünk, akinek munkáját jelenleg a Kiscelli Múzeum Valós és Mesterséges Identitások című kiállításán tekinthetik meg szeptember 7-éig. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Zsoldos Szilvia volt. Blende című műsorunkkal legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk. Fotós magazinunkat hallották.